Megvárjuk, hogy elindul akkor ez a recording. Jó veletek lenni. Azt gondolkodtam, hogy így néha jobb meg nem megszólalni. Kísértésbe esik az ember, hogy úgy ezt meg is tegye, vagy hogy ne tegyen semmit inkább. Ez most egy ilyen pillanat egy picit számomra. Na, az a lényeg, hogy egy olyan témát hoztam nektek most, ami tegnap adott az Úr. Igazán már egész héten dolgozott a szívemen ezzel a témával kapcsolatban, de úgy tegnap kezdtem el foglalkozni vele, és igazán nagyon belemenni a mélységébe, és teljesen megdöbbentem, hogy erről még nem soha nem hallottam tanítást. És hogy ez egy milyen fontos téma, és hogy mennyire fontos helyzet, amiről szeretnék most nektek beszélni. A cserbehagyás. Ez, amit adott Isten a szívemre, hogy szóljak ma köztetek. És én azt gondolom, hogy ha ezt a szót mondom, akkor mindenkinek valahogy picit összeszorul a szíve, és eszebb jut egy történet, ami vele is megtörtént. Mert mindannyian átéltünk az életünkben cserbehagyásokat. Már egész kiskorunktól kezdve végigkísér minket az a fájdalom, az a nehézség, az a küzdelem, ami a cserbehagyással jár az ember életében. És ha megnézzük a jogrendszert, még a jogrendszer is a cserbehagyást egy ilyen minősített esetnek tartja. A cserbehagyásos gázolás, cserbehagyásos károkozás. És tudjátok, hogy a jog rengeteg dolgot az isteni szellemből vett át, az isteni igéből vett át, és hát nyilván a modern jog ez már nem ilyen sajnos, amikor már a liberalizmus, meg az emberi öntörvénykezés, ami átszövi, de a régi jogrendszernek rengeteg gondolata az bibliai alapú és Isten alapú. És a cserbehagyás is egy ilyen. És ahogy gondolkodtam ezen, én megmondom nektek őszintén, lehet, hogy ti már hallottatok, én még soha nem hallottam a tanítás a cserbehagyásról. És ez annyira megdöbbentő. Pedig az életünk egy csomó cserbehagyással találkozik. Válások, amikor két ember cserbehagyja egymást, vagy az egyik a másikat. A borzalmas tragédia. De talán még ennél is sokkal nagyobb tragédia, amikor gyerekek árván maradnak, mert a szüleik cserbehagyják őket. Hányan haltak meg harcmezőkön, mert a katonatársaik cserben hagyták őket. És hányszor tört össze a szívünk, mert barátaink cserbe hagytak minket. Miért nem beszélünk erről? Ezen gondolkodtam, hogy miért nem nincs ez jobban föltárva, de miért kell egyetlen erről beszélni? Miért fontos, hogy erről szóljunk valamit itt a gyülekezetben? És azért, mert tudjátok, van egy olyan igei igazság, hogy ami világosságra kerül az ördög munkájából, az elveszíti a hatalmát. És hogy ezen gondolkodtam, kérdeztem az Urat, hogy de mégis mit tudok erről jól mondani, mert tudok az igében cserbehagyásokat, de mit beszéljek róla? És az Úr azt mondta, hogy mondd el az én cserbehagyásomnak a történetét. Amikor engem cserbehagytak. És hogy ezen gondolkodtam, az Ezékiel 28 jutott az eszembe. Ismeritek ezt, amikor az ördögről, a sátánnakról profétál is beszél az ige? Ezékiel 28.11-től. Így szól hozzám az Úr igéje. Ki az Úr igéje? Jézus Krisztus. Ez Jézus Krisztusnak a beszéde az Ószövetségben. Emberfia, kezd sírató énekbe Tírus királyáról, és mondd róla. Ezt mondja az én uram, az Úr. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletes szépséggel. Édenben, Isten kertjében voltál. Mindenféle drága kő borított, rubin, topáz, jáspis, kirzolit, ónix, nekfrit, zafír, karbonkulus és maradt. Egyébként minden kőnek van egy jelentése, az ige szerint most nem fogunk belemenni, de akit érdekel, az nézzen utána. Aranyból készültek foglalataid, és rajta lévő vésetek teremtéseid napján elkészültek. Kiterjesztett szárnyú, fölkent kérúv voltál. Isten szent hegyén helyeztettél el, tűzes kövek között jártál, feltétlenül életül voltál teremtésed napjától fogva. Míg álnokságod nem találtatott benned. Bősz kufárságod közben megtelti erőszakkal, és vétkessé lettél. Azért számíztak Isten hegyéről, és elkergettek te kiterjesztett szárnyok kérub a tüzes kövek közül. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet, a fényűzés kedvéért. Ledobtalak hát a földre, látványosságát tettelek a királyok számára. Egyelőre ennyit is szeretnék olvasni nektek, még fogunk ebből az igéből folytatni is, de most idáig megyünk el. Az egy igaz, izgalmas kérdés, hogy miért Tírusz királyát szólítja meg itt Jézus? Mert ugye megveszítők, ezt Jézus mondja. Miért? Miért nem azt mondja, hogy te sátán? Azért, mert Tírusz királya ezzel a szellemiséggel volt átitatva. És ezt biztos tudjátok, hogy nekünk nem test és vér ellen van harcunk. Nekünk nem Tírusz királyával van harcunk. Meg nem politikusokkal van harcunk. Hanem nekünk konkrétan az ördöggel van konfrontációnk. És még egy dolog fontos, ami a leleplezéshez tartozik, az az, hogy ezzel pontosan megmutatja az Úr, hogy a cserbehagyás, amikor valaki elfordul, és nem azzal foglalkozik, ami neki a dolga lett volna, az a szív, ami ezt jellemzi, ez az Antikrisztusban, a sátánban van benne. Tehát egészen a legfelső hatalmassághoz tartozik a cserbehagyásnak a gondolkozás módja. Tehát nem egy ilyen csatlós, nem egy démon hozza ezt csak úgy el, hanem ez maga az ördögnek a munkája, az ördögnek a terve, hogy az emberek cserbehagyottak legyenek, hogy az Isten cserbehagyottá váljon. Ez fontos, hogy értsük, mert ilyen magasról jön ennek a hatalma. Ezért szövi át ennyire a világot ez az egész szellemiség, mert maga a sátántól árad lefelé, és ez minden sátáni hatalmasságot jellemez és képvisel. Meg kell, hogy nézzük azt, hogy mi az, ami jellemző a cserbehagyásra. Hogy mit tartunk egyáltalán cserbehagyásnak itt az ige szerint. Én azt látom, hogy ebbe a kiterjesztett szárnyú kérubba, a sátánba Isten rengeteget rakott, rengeteget fektetett. Mindent megadott neki, hogy ő az lehessen, akinek ő eltervezte. Hogy be tudja tölteni az ő küldetését. Felruházta mindenféle tulajdonságokkal, amit drága kövekkel jellemez egyébként az ige ott. Adott neki hatalmat, és egyszerűen még fel is emelte, és teret is adott neki. Ez az első dolog. Tehát az, aki téged cserben hagy, abba te belefektetsz. Abba mindig belefekkel, hogy fektessél. Mert akiben nem fektettél bele, és csak elfordult tőled, az nem igazi cserbehagyás. Az igazi cserbehagyás az, amikor valakinek adtad a szívedet, az idődet, az energiádat, akár a pénzedet, bármit adtál neki, és egyszer csak azt mondja, hogy szavasz, nincs rád szükségem. Ezt hívjuk, ez egyik tulajdonság. A másik az, hogy nem csak annyi történik, hogy egyszerűen legyengül, és már nem csinál tovább semmit, hanem ez az asztalosok az ördögről, hogy itt ő visszaélt a hatalmával, hogy elkezdett kufárkodni azzal a hatalommal, amit Istentől kapott. Magyarán megmondva, ezt így lehetne lefordítani te példádra, hogy visszaél azzal a kapcsolattal, azzal a lehetőséggel, amit te adsz neki. És ezt rengetegszer tapasztaljuk gyülekezetekbe vezetők, hogy adunk az embereknek teret, szívet, időt, és ellenünk fordulnak. És egyszer nem értjük, hogy mi történt. És a harmadik dolog, ami jellemzi, az a felfuvalkotottság. És én azt gondolom, hogy innen indul ki az egész, hogy amikor valaki felfuvalkodik attól, amilyen van. És valószínűleg, hogy az történhetett, ezt onnan gondolom, hogyha elolvassátok Énok könyvét, ami nem egy kanonizált könyv, viszont nagyon érdekes módon az Jakab levél említi, tehát hivatkozik rá. Tehát én azért elolvastam, mert az igében hivatkoznak egy olyan bibliai könyvre, ami nincs benne a Bibliába. Ott felfedezhetitek, hogy mi történt pontosan a mennyben. És az a lényeg ebben az egészben, hogy én nagyon látom azt, hogy ez a felfuvalkodottság ma is ott működik az emberekben. Például a gyülekezetekben ez úgy szokott kijönni, amikor azt mondják, hogy én nem megyek bűnösök közé. Egyik ilyen dolog. Ezzel azt mondom, hogy én jobb vagyok, mint a többiek, mert azok bűnösök, én meg nem vagyok bűnös. Vagy pontosan ugyanilyen ez, amikor azt mondja valaki, azért nem járok ebbe a gyülekezetbe, itt nem tudok semmit megtanulni. Itt nem lehet fejlődni. Itt nincsen növekedési lehetőség. Itt nem jók a tanítások, nem jó a dicsőítés. Ezek mind olyan dolgok, amik nem a gyülekezeteket minősítik elsősorban, hanem az embert. Mert önzőn gondolkodik. Mert lehet, hogy pont az én feladatom, hogy valami megváltozzon abba a közösségbe. És azt mondod, de hát én nem tudok prédikálni. Mitől lesz jobb a prédikáció, hogyha én ott maradok? Attól, hogy tudsz áldani, imádkozni a prédikátorért, hogy az változzon, vagy a dicsőítőkért. Értek? Az önző gondolkodás a felfuvalkodottságnak az alapja. Amikor azt mondom, hogy minden rólam szól. Minden én körülöttem forog. Hogy én vagyok a központjában a dolgoknak. És ami a legrosszabb, amikor azt mondja valaki, hogy én ennél többet érdemlek. Vagy én már előrébb járok, mint ti. Tól te vagytok maradva. Ez a legpocsékabb dolog, amit lehet mondani. Én azért úgy gyűlölöm ezt legjobban, mert én egy olyan egyházba kerültem, ami nagyon furcsa működött a szó szoros értelmében. Ti ezt így annyira talán kívülről nem értettek, bár azért mondjuk láttatok ezt azt mondjuk a református közösségből, de ez még durvább volt az apostoli egyház. És itt olyan törvények volt, amit el sem tudtok képzelni. A nők csak kendőbe ülhettek, csak hosszú szoknyába, külön oldalon, a férfiak külön oldalon nők. Brutális szabályok voltak, és egyre viccesebb, mert bocsánat, idézőjelben viccesebb dolgok történtek. Mert már nem ülhetett nő helyére férfi, meg férfi helyére nő, mert akkor... Szóval eszméletlen ilyen olyan alapelvek, hogy meg tudunk normális észre érteni, és a Bibliában nem is alátámasztható, hanem az emberek már elkezdtek ilyen társas játékot játszani, úgymond én azt szoktam mondani a gyülekezetben, aminek egyre bonyolultabb szabályai lettek. És a lényeg az, hogyha én ott azt éreztem, hogy Isten használni akar abba, hogy megváltozzon ez a dolog, ami ott történik. És nem éreztem magam jobbnak vagy rosszabbnak, hanem azt éreztem, hogy van egy küldetésem. És a keresztények soha nem önmagukba gondolkodnak, hanem a küldetésükbe. Az ördög önmagába gondolkod, és azt mondta, hogy én vagyok a saját magam küldetése. És ez a cserbehagyó gondolkozásnak az egyik alapja, az önzésnek az egyik alapja, amikor én ki akarom teljesíteni magamat. És a mai ember ez brutálisan jellemző, hogy nem élünk a közösségért, nem élünk azért a küldetésért, amiben Isten elhívott minket, hanem önmagunkért akarjuk élni a hit életünket, és ez egy megfeneklett hajó, aminek a vége ez pontosan ehhez. Szóval én azt látom, hogy Istenre viszont pont az ellenkezője jellemző. Mert ő meg egy hűséges Isten. És viszont erről szeretnék kicsit beszélni, hogy mondtam az Úrnak, hogy ez Uram majdnem ugyanaz, mint a hűtlenség. És azt mondta az Úr, hogy nem. A cserbenhagyás nem ugyanaz, mint a hűtlenség. Mert a hűtlenség az sokszor lehet egy becsapott állapotból, olyanból származik, hogy az embernek elcsavarják a fejét, vagy tudatlanul, mit tudom én, elkóborol. Gondoljatok csak bele a három példázatban, mi egymás után van. Ugye elkóborolt bárány, akkor az elgurult drakma, és a tékozló fiú. És a kettőnél elmegy az atya, vagy a tulajdonos megkeresni, vagy hogy Jézus az elkoborolt bárányt, megkeresi a gazdasszony az elkorult drakmát, de a tékozló fiúnál nem mozdul az atya a házból, hanem várja, hogy visszajöjjön. Mert az egy egészen másik állapot, hogyha hagy emlékeztesselek erre benneteket. Most nem akarok ennek mélyemezni, ha megint egy másik tanítás, de ott a tékozló fiúnál ott a hűtlenség van. A többinél meg inkább csak ez a, vagy nem a hűtlenség, az a cserbehagyás van az tékozló fiúnál, mert ott neki dolga lett volna az atyai házba. Ő neki feladata volt ott, a fiúságnak a feladata. A másik kettőnél történik valami, hogy a kis bárány elkoborol, ott nem lázadás van, csak egy ilyen, ez a hűtlenség. Az elgurult drakma meg egyszerűen erőtlenül kigurul, és nem tud tehetetlen, mert nincs benne élet. Tehát van egy különbség, egy nagyon erős különbség e között, és hagy olvasok föl nektek egy igét, ami Istennek a szívével meg gondolkozás módjáról ezzel a hűséggel kapcsolatban le van írva. Ez az 5 Mózes 4. Nem hagy akkor cserben, és nem hagy elpusztulni, mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem feledkezik meg az atyáiddal kötött szövetségről, amelyre esküdtett nekik. Ki szeretnék emelni itt egy dolgot. Azt mondja, hogy Isten azért hűséges, mert ő esküdtett és szövetséget kötött. És azt kell értenetek, hogy Isten mindig szövetségi viszonyba gondolkodik, minden helyzetben. Az atya és a fiú szövetsége van köztünk. Fiakká lettünk. Ő atyánká lett a Krisztusban. Ez a szövetség van köztünk és az atya között. A vérnek a szövetsége Jézus vére által, ami a legnagyobb eskü. Én azt gondolom, hogy le lehetett tenni az életnek az esküje, amit ő letett ott Jézus. És őt köti ez a szövetség hozzánk. És az, hogy az Isten nem hagy el, az nem azt jelzi, hogy te milyen jó keresztény vagy, hanem az, hogy Isten hűséges, és ő nem tér el a szövetségétől. Viszont mi felrúghatjuk a szövetséget a mi életünkben, cserben hagyhatjuk ezt a szövetséget, mint hogy az ördög is ezt megtette, és akkor kilépünk az abból a szövetségből, amit Isten eltervezett. És ha te kilépsz belőle, akkor Isten nem akar elfordulni tőled, ő figyel téged, ő akar neked jót adni, de kilépsz a határain kívül, és elindulsz a bűnföldjén, ahova ő nem fog tudni utánad menni, mert te egy cserbehagyó lettél ő vele szemben. Ezért kell, hogy azért mondja az Úr azt, hogy térjétek vissza, élj hozzám. Nem azért mondja, hogy Isten nagy kép, és azt mondja, na tudod, kimegy utánad, hanem azért, mert ő oda nem tud bemenni. Mert nem nincs ott dolga, nem kompatibilis a szentségtelennel. És egyszer már Jézus eljött ide, ebbe a szentségtelen világba, és szentként végigélte, és adott egy utat, aki ő maga volt, hogy mi bemenjünk ezen keresztül vissza Istenhez, a szövetség helyére. És a cserbe is van hagyva, mert előfordul, cserbe hagyjuk Istent, mi nekünk is van lehetőségünk visszatérni mindig, mert Isten kegyelme nem szűnik meg, de ő nem fog tudni utánad menni, csak te tudsz visszatérni a szövetséghez. Ez egy nagyon fontos alapkövetelmény. És az a kérdés, hogy mi a következménye, amikor valaki kilép a szövetségből? Mert ezt meg lehet látni valakinek az életén, amikor nincsen szövetség alatt. Mert rengeteg ilyen olyan keresztényt látunk, aki állandóan az egész életét valahogy ilyen nagyon furcsán éli. Érezzük, hogy valahogy nem oké az élete. És ezek nagyon komoly jelekkel járnak egy idő után. Az Ezékiel 28-at folytatjuk, jó? Ledottalak hát a földre, látványosságát tettelek a királyok számára, sok bűnöddel, álnok kufárságoddal meggyaláztat szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemész téged. Hamvát tettelek a földön, mindenki szeme láttára. Akik csak ismertek a népek között, szörnyűködnek rajtad, rettenetes véged lesz, nem lesz belőled soha semmi. Hú, ez nagyon durva a kijelentés, nem? Hogy nem lesz belőled soha semmi. Egyébként az a nagyon kemény, hogy amikor íratott Tiruszról ez az egész levél Tirusz egy virágzó város volt, hihetetlen gazdagsággal. És olyan erős volt, hogy nem tudta még Nagy Sándor se elfoglalni, hanem önmagától csatlakozott a szövetséghez végül. Tehát nagyon-nagyan erős város volt. Olyan, mint azt mondta, New York véged lesz, és senki nem is fog emlékezni rád, és maradt Tiruszból semmi nem maradt, olyan, mint Petra, egy ilyen elfelejtett város. Tehát, hogy beérett rajta testileg is ez a profécia, de szellemileg meg mindenképpen igaz. Az első, amit látunk ebben az igében, az, hogy elszakad Istentől. Tehát, hogy ő elszakadt Istentől, ledobatott, elválasztatott Istentől. És elszakad attól a dicsőségtől is, ami ővel ezzel járt. Mert az a dicsőség, hogy ahogy ő, amilyen ruhába volt ő öltözve, az Isten Istenből származott, és elszakad ettől, és egy ilyen, hát már közel nem úgy néz ki az ördög, mint ahogy kinézett a mennyben. A második dolog, amit látom, az a megaláztatás, hogy a dicsőség helyett, tehát amifelé ő magasra vágyott, nem az történt, hogy még magasabbra emelkedett, hanem egy megaláztatásba került, mert a királyok meg mindenki nézte, hogy hát ez micsoda. Meg vagy szégyenülve, ugye azt mondja itt az ige, hogy megszégyenítelek téged. És a harmadik dolog, ami a legfontosabb, ez emberekre is jellemző, nem csak az ördögre, azért mondom ezeket a dolgokat, és a harmadik a legkeményebb. Azt mondja, hogy egy belső tűz megemészt téged. És ott álltam az Úrral, hogy mi ez a belső tűz? És tudod, azok az emberek, akik felfúvalkodóak, felfúvalkodottak, és cserbehagyók, azoknak az embereknek soha semmi és senki nem lesz elég jó. Ez a belső tűz. Akárhova mennek, mindenhol azt érzik, hogy nem vagyok a helyemen. Ezek nem elég megfelelőek. Ez nem elég jól működő. Ez nem elég erőteljes. Ez valahogy nem elég élettel teljes. És állandóan csak futnak egyik helyről a másikra, és kergetnek valamit, ami hozzájuk méltó. És az egész életük egy helykeresés, egy elégedetlenség, egy otthontalanság. Ezek az emberek lelki homeless-ek, lelki hajléktalanok. És én azt látom, hogy rengeteg ember van így a világban. És azt mondod talán, hogy velem hogyan történhet meg az, hogy Isten gyermeke vagyok, és cserben hagynak engem is. És tudjátok, itt nagyon fontos, hogy beszéljünk egy picit valamiről. És most már kezdünk belemenni a gyógyulásba, miután megláttátok, hogy honnan származik, mik a következményei, miből veszi a hatalmat magának, hogy hogyan tudunk mi magunk meggyógyulni ezekből a cserbehagyásból. Ez nagyon nehéz. Mert ha visszagondolsz cserbehagyó emberekre az életedben, akkor a szíved belesajdul még most is. Én azt gondolom. Még sok év távlatában is tud ez nagyon komoly fájdalmat okozni az embernek. Ezért kell, hogy értsük, hogy Isten meg akar gyógyítani minket. És bizony Isten embereivel is megtörténhet az, hogy cserbe hagyják. Hát magát Jézus is cserbe hagyták a kereszten. Isten cserbe hagyta rengetegszer Izrael. És tudjátok, az a legnagyobb szemétség az ördögtől, most direkt ezt a szót használom. Amikor téged cserbe hagynak, még sokszor magadat is elkezded vádolni. Hogy lehettem ilyen hülye? Én nem fogok senkinek, innentől fogom megbízni. Én nem adom magamat még egyszer senkinek. Legközelebb keményebb leszek. Na, ezek azok a dolgok, amik összetörik a lágy szívet, amit Isten adni akar neked. És akkor jönnek még azok a gondolatok, hogy mit rontottam el, ami egyébként nem baj, mert nagyon fontos, hogy megértsed, hogyha valamit elrontottál. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor mindig te magadat adhoz ki igaznak egy ilyen helyzetben, és azt mondani, én semmit nem rontottam el. De nagyon fontos, hogy ne úgy csináld ezt, hogy közben vádolod önmagadat, mert ha vádolod magadat, akkor az ördög mérge megy a szívedbe. És azok az érzések is kezdenek el eltölteni téged, amik a sátánban vannak benne. Mert egyébként ő maga is cserbehagyottnak érzi magát. Mert öncélúan gondolkozik. Mert az önző ember soha nem látja meg az önmaga hibáját, hanem mindig mások a hibásak minden dologért, ami vele történik. És ez az ördögtől származik. És a cserbenhagyás önzés, ugye ez nagyon szoros kötelék egymással. És ez egy egészséges ember nyilván, amikor végig gondol, hogy mit rontottam el. Csak ne vádlón tedd ezt meg. Én erre kérlek téged. És hogy hagy olvassak nektek egy nagyon szomorú gondolatot, amit Pál ír. 2 Timóteus 4. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki cserbe hagyott. Kötőjel. Ne tudassék be nekik. Itt Pál hibázott valamit, hogy mindenki cserbe hagyta. Nem. Pál kész volt meghalni, a többiek meg megijedtek. Pontosan nem tudjuk a bibliai történetek alapján itt mire gondol, melyik védekezésére, vagy miről beszél. Nagyon a biblia kutatók Rómára gondolnak, hogy ez Rómába történhetett. És ebből gondolják azt, hogy Róma után még Pál nem halt, mert csak egyszer nem beszél a Biblia az ő élettörténetéről tovább, hanem ott véget ér. Meg vannak még ilyen célzások, hogy mi történt Róma után, egy-két helyen, egy-két levélben, 2 Korintuszban például. Tehát az a lényeg, nem akarok biblia történetet tanítani, csak az a lényeg, hogy értsétek azt, hogy itt nem Pál hibázik. Nem Pál az, aki rosszat tesz, hanem az emberek nincsenek felkészülve, nincsenek azon a szinten, ahol Pál van. És ezért nagyon nehéz az, amikor vezető az ember, valahol családban is akár, vagy otthon a gyerekek között, mert egyszerűen a vezetői szint például nagyon sokszor magányossá tesz. És nagyon sokszor érzel az, hogy ó Istenem, hogy senki nem ért engem, nem tudják, hogy mit akarok, hogy kéne már prédikálnom, hogyan kéne átadnom, hát nem tudod átadni azt, amit benned van, mert az egy elhívás. És Pál ugyanebbe a magányba kerül egy picit. És mi keresztények nagyon sokszor eféle magányra vagyunk károsztatva, például a munkahelyünkön, mert ott meg mi vagyunk a szellemi vezetők, még ha egyedül vagyunk keresztények, az biztos. És nem értik az emberek a gondolkozásmódodat. És mindig egy kicsit ufó leszel, aki úgy a periférián áll. Vagy milyen túrod gondol ez. Nem tudom miért, ezt most az Úr hozta föl bennem, ezt nem is írtam le egyébként a jegyzetembe. És éppen ezért a keresztényeket a világiak csomószor cserbe hagyják. Rendes, de kicsit dilis. És nem tudnak veled szövetséget kötni. És ennek megvan az oka, hogy miért nem igazán. Ez nem azt jelenti, hogy ne keressél barátokat magadnak, meg ne akar barátkozni a munkáján, nem az, hogy csak értsd meg azt, hogy van egy ilyen fura elhívásunk a világgal szemben, hogy nem fognak tudni velünk kompatibilisek lenni a világi emberek egy bizonyos idő után. Még Istent is cserbe hagyták, itt kihoztam egy igét, Jeremiás Sirajmai 1:19. Hívtam azokat, akiket szerettek, de ők cserbe hagytak. Tudjátok, én azt gondolom, hogy Isten rengetegszer átéli ezt, és mi is nagyon sokszor átéljük ezt. És azt kell megértenünk, hogy a cserbenhagyás az az akaratból származik. És az embereknek szabad akarata van. És hogy lehet, hogy hívők is már cserbehagytak téged, testvérek is cserbehagytak téged. És én azt gondolom, hogy ez azért történhet meg, mert minden embernek szabad akarata van. És ő dönt, hogy kitart melletted egy helyzetben, vagy nem. Meg te döntesz egy-egy helyzetben, hogy valakivel vele mész, vagy nem mész vele. És ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy ez nem egy intuíció. Hogy úgy érzem, hogy most cserbe kell, hogy hagyjalak. Ezt nem mondja ki senki. Hanem inkább azt mondja, úgy érzem, Isten ma másfelé vezet engem. Menjél egyedül. Vagy azt mondták talán Pálnak, úgy támasztották elé alá keresztények, mert mindent ugye mi el akarunk támasztani, vagy igével, vagy szellemi vezetéssel. Nem mondjuk is, hogy bocs, gyáva vagyok, Pál, én nem akarok meghalni veled. Hanem kitalálnak valamit. Nekem családom van, ne haragudj, el kell, hogy menjek innen. Ezért hagyták cserbe, érted? Mert az őszintesség nincsen meg a cserbe hagyó személyiségekbe. Nem mernek őszintén beszélni önmagukról is. És sokszor a saját érzelmeinket, gondolatainkat dugdussuk önmagunk elől is. És meg akarjuk magyarázni, hogy na miért nem megy ez, miért nem működök. Nem. És ez nem jó. Ez nem jó. Mert ez a cserbehagyó gondolkozás alapja. És még egy dologról szeretnék még beszélni nektek, hogy egy dolgot semmiképpen ne csináljatok. Pedig ezt csináljuk. Elég gyakran én is csináltam már többször, a cserbe hagytak, hogy soha ne hibáztassuk Istent, hogy miért nem szólt. Nem is biztos, hogy hajlamosak voltunk szólni. Mert odafigyelünk emberekre, akkor lehet, hogy fölfedezzük azokat a jeleket, ami mondjuk a cserbehagyás ráutal, hogy ő cserben fog téged valamikor hagyni. Csak akarunk hinni abba, hogy ő egy jó ember, ő egy hűséges ember, ő egy nem egy cserbehagyó személyiség. És néha Isten tanít minket ezeken keresztül. És talán, amikor azt mondja az ige, hogy átkozott, aki emberekben bízik, akkor itt erre gondol. Ez nem azt jelenti, hogy ne bízzak benned, hogy mondjuk segítesz nekem megtolni az autómat, hogyha lemerül az akkumulátorom. Hanem itt arról szól ez a gondolat, én azt gondolom, hogy ilyen módon bízik az emberekbe, hogy aki állandóan emberekbe fekteti bele a bizalmát. Azok átkozottá válnak, és nem Isten átkozza őket el, hanem az életükre behoznak egy átkot. És utolsó kérdés. Mit tegyek, ha cserbe hagytak? És ez a gyógyulásnak, én azt gondolom, a három lépése. Három dolog. Emlékeztek, hogy Pál mit ír? Azt mondja, utolsó védekezésem alkalmával mindenki elfordult, cserbe hagyott, kötőjel. Ne tudassék be nekik. És itt benne van Isten szíve, benne van Pál szíve. Hogy ő nem az történik ilyenkor, hogy ő akkor azt mondja, az Úr átka kísérje őket életüknek minden útján, mert ezt megtették. Pedig azért gondolj bele egy védekezés, egy olyan helyzet, amikor ott állsz egy bíróság előtt, és mindenki téged vádol, azért jó lesne, hogyha valaki ott állna mellett, és azért Pál, én veled vagyok. Ez egy borzasztó szorult helyzet. Egyedül állsz egy csomó ember előtt, és meg kell védened a saját véleményed, és mindenki hülyének néz, mert valami olyat mondasz, amit aki senki nem élt rajtad kívül. És akkor Pál azt mondja, hogy ne tudassék be nekik, hogy tudott megbocsájtani nekik. És még az igébe is leírja ezt. Tehát, hogy az igébe is kifejezi, hogy az Isten igé, ami nem egy akármi. Nem tudom, hogy tudta-e, hogy ő írja nekünk az új szövetséget. De a lényeg az, hogy bele van írva, hogy ne tudassék be nekik. Ez annyira Isten szíve. Ez annyira Isten gondolkozás módja. Annyira az Úr, hogy bár cserbe hagytak, de még mindig várom őket. Még mindig kimegyek, és nézem, hogy visszajön a tékozló fiú. Én azt gondolom, hogy ez ugyanaz az igével össze lehet kötni, hogy ne átkozzátok, hanem áldjátok őket. Mert az igazi ellenségeink azok, akik cserbe hagytak minket. Bármilyen furcsa. Azok a legnehezebb megbocsájtani. Mert az, hogy egy vadidég egyszer hülye, azzal nem tudsz mit csinálni. Nekünk is volt egy szembe szomszédunk, aki nem komp akart lenni, de nem az lett. És igazából nem komp lett. Szóval az a lényeg, hogy már csak nevetni tudtam rajta, mondani, ez nem igaz. És de az, aki közel állt valamikor a szívedhez, és ő elfordul, az egy nagyon nehéz helyzet azt mondani, hogy oké, meg tudok neked bocsájtani. Ez mindenképpen úgy tud működni, hogyha imádkozol érte. Néha nagyon nehéz. Lehet, hogy úgy fogod elkezdeni, Uram, én nem akarok neki rosszat, de azért, na jó, és akkor az Úr egyszerűen formálja a szíved, és egyre jobban fog ez menni. Hát, ami nagyon fontos, és ha tékozló fiú történetédre gondolunk, szerintem ez egy eléggé ütős gondolat, hogy mindig hagy visszautat ezeknek az embereknek. Ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Hát nekem meg kifejezetten nehéz. Mert én sokat tudok belefektetni emberekbe, azért összek a saját természetem, biztos neked is megvan a saját természeted, meg gondolataid, és nagyon tudom segíteni, azt gondolom, az embereket, hogy jussanak előre, de amikor valaki visszaél ezzel, onnantól fogva nálam elvágta ízét. Nem haragszok rá, de vissza nem akarjon velem jönni. Tehát én komolyan mondom, hogy megmondom, hogy te máshol boldogabb leszel, mint velem. Tehát én már nem akar. Nagyon nehéz. Egyszer valaki játssza bizalmamat, onnantól kezdve vége. És ezzel nekem egy őrletes nehéz küzdelem, hogy visszautat hagyni ezeknek az embereknek. Egyébként néha még imádkozok is, hogy Uram, ne hozzá a helyzetbe, hogy visszajöjjenek. Tehát, hogy így... És ez, lehet, ez biztos nem jó, értitek. De akkor is való adni kell ezt, mert az igében ezt látjuk. Azért mondok, beszélek erről nektek, mert ez egy bűnvallás is. Tehát, hogy azért ez nem csak úgy prédikálok el, és azért, ó, Balázs, milyen rendes, visszaenged mindenki, hát nem. Szóval, érted, igazából én tudom, hogy ez nekem egy nem jó, amiben nekem változnom kell. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, hogy te hogy állsz ezekhez a dolgokhoz. Lehet, hogy te egy sokkal jobb ember vagy ilyen szempontból, mint én, és könnyebben vissza tudsz engedni embereket, de én nekem ez nehezen megy, és Istennél ez működik. Persze mindig azt mondom, Uram, neked könnyű, úgy is látod, mi lesz. Te visszaenged, azt tudod, hogy megint elmegy, vagy visszajön, de hát így én nem. De lehet, hogy ez jobb is, nem? Mert hogyha mindent tudnánk előre, akkor lehet, hogy felülnénk, mint oszlopos simán, az oszlop tetejére, azt várnunk, hogy jöjjön Jézus. Nem csinálnánk semmit. Szóval a lényeg az, hogy hát hagyni kell visszafelé utat, mert az ige erre tanít. Ide is írtam zárójelben, minden porcikám tiltakozik ellene. Biztos az Úr is látja, de tényleg így van. És szerintem a legfontosabb az az, hogy és mindennél fontosabb, hogy te soha ne legyél cserbehagyó. Hogy mi ne legyünk olyan emberek, akik másokat cserbehagyunk. Mert az egy ördögi tulajdonság. És ti is látjátok azt, hogy a cserbenhagyás az nem csak úgy van, hogy egyszer csak elfordulok valakitől, és ott hagyom, hanem az érik az emberben. Ahogy a jó gyümölcsök érnek az életedben, úgy a cserbenhagyás gyümölcse is. Sokszor hosszú-hosszú idulat megérik a szívünkbe. És gyökeret ver, és felnövekedvén halál. Nem, ez ugye ezt mondja az ige a bűről. De a cserbenhagyás az pont ez. Hogy amikor az első gondolatom megjön, ez a kolos nem úgy nézett, mert ahogy kellett volna. Azért veszek rá, mert nem így van. Még a nevet se őszinte. Tehát érted? És igazából ezek a dolgok, amikor úgy elkezdenek működni bennem, és akkor elkezdek hazamenni, és mondom az egyébként, te én néztem ezt a kolost, ez nem úgy viselkedik már, hogy... De nem is mondod talán ki, hanem önmagadba érleled. És akkor végén már én kivetítesz rá dolgokat, és akkor ránézel, akkor a szarvakat látsz a fején. És akkor törik meg a cserbehagyás. Szerencsét semmit nem csinál, csak az ördög hülyére vett téged. És beléd ültetett egy rossz gondolatot. Ez így szokott kezdődni. És megérlődik, és felnövekszik. Tehát a lényeg az, hogy úgy nem leszel cserbehagyó, ha nem adsz teret ezeknek a gondolatoknak. Hanem egyszerűen szereted az embereket. És akarsz bennük hinni. És valahogy én azt látom, hogy Isten ilyen. Ha nem tudnám azt, hogy mindent tud előre, akkor azt mondom, hogy naív. De nem, hanem ő egyszerűen ő szeret. És nem akarja az embert elhagyni, cserbehagyni. Még akkor sem, amikor az ember már mindent megtesz azért, hogy ez megtörténjen. Itt állunk a 21. században, és azon küzdünk, hogyha felolvasunk a Bibliából egy részt, mondjuk a Róma levélből, a melegházasságokkal kapcsolatban, akkor börtönbe visznek minket. Mert most Albániában is van egy ilyen per, meg Finnországban is, hogy keresztény vezetőket ezért bepereltek, mert a Bibliából idéztek. Azt mondjuk, hogy uram, hát mikor jössz már el? De Isten senkit nem akar cserbe hagyni. Nem akarja azt, hogy bárki is elveszen azok közül, akik néki adattak. És én azt gondolom, hogy mi is így kell, hogy hűségesen csináljuk az Isten munkáját, hogy ne arra nézzünk, hogy mi történik körülöttünk, hanem Istenre nézzünk, Istenre koncentráljunk. Olyan gyorsan elterülött a figyelmünk az Úrról, és akkor olyan gyorsan cserbehagyók leszünk. És egymással szemben is. Legyenek olyan szövetségeink, gyülekezetben, családokban, amikor azt mondjuk, hogy ezek szentek és sérthetetlenek, és lehet, hogy téved valaki majd, benne van a pakliba, bizony megtolod, de ez a szövetség, ez mindennél fontosabb. Mert kik azok, akik egymást a mennybe támogatják, ha nem mi egymást? Mert mondta, hogy az Úr ad erőt, milyen nagy karizmatikus dumákat. Hát persze, hogy ad erőt, nem erről van szó. De azért hozott létre gyülekezeteket, és azért gondolkozik Isten gyülekezetekbe, közösségekbe, mert azt akarja, hogy összekapaszkodva csináljuk ezt végig. De hogyha ezeket a szövetségeket cserbehagyással felrúdossuk, akkor meggyengítjük az Isten munkáját ebben a világban. És egy dologban biztos vagyok, hogy Isten senkit nem akar kiküldeni ilyen... hogy hívják ezt, aki hajót törött volt? Robinson Crusoe keresztényeknek, akik egyedül lennek egy szigeten, hanem azt akarja, hogy együtt legyünk. És tudjátok, ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat a 21. századnak ebbe az időszakába, hogy ilyenek tudjunk lenni. És a mai világ az a cserbehagyásról szól. Minden lecserélhető, minden megvásárolható, csomó lehetőség van. És én azt látom, hogy ennek ellenére, minek a cserbehagyás a legrosszabb dolog, amit csinálhatunk. És itt ki kell tartanunk egymás mellett, a szövetségeink mellett, szövetségben Istennel, szövetségben a gyülekezettel, szövetségben a testvérekkel. Ez egy hihetetlen fontos küldetés. És tudjátok, én azt látom, hogy olyan idők jönnek, meg olyan napok, amikor meg akarja az ördög tépázni majd ezeket a szövetségeket, és cserbehagyóvá akar tenni embereket, és szakad minden, törik minden, mennek szét a kapcsolatok. És amikor valaki cserbehagy valakit, akkor nem csak a cserbehagyott sérül, hanem a cserbehagyó is sérül, csak az ördög ugye ezt gyönyörűen elleplezi. Ez egy olyan fontos dolog, én azt gondolom, ami rámutat arra, ami Istennek az alaptulajdonság, hogy kitartás, hűség, foggal, körömmel, és csináljuk. Erről szól ez az egész. És kérlek benneteket, hogy most menjünk az Úr elé együtt, és imádkozzunk, hogy egyrészt azért, hogy akik minket cserbe hagytak, azoknak a sebek gyógyuljanak meg a mi életünkbe. Biztos, hogy benned is van sajnos ilyen. A másrészt meg az, hogy imádkozzunk azokért, akik cserbe hagytak minket. Hogy Isten őket is gyógyítsa meg, mert ők is betegek, a becsapás áldozatai. A hazugság, az ördög hazugságának az áldozatai. És hogy ne engedje az Úr őket tovább kóborolni. Mert a cserbehagyó gondolkozás magányossá tesz. Én ezt látom. Atyám, a Jézus nevében jövök eléd.